153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Szeretettel köszöntjük a hallgatókat. Mai magazinunkban Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Egy számomra rendkívül kedves barátommal fogok most riportot készíteni, Kósa Istvánnal, aki református lelkész Szankon és Kiskunmajsán, és 25 éve a Szórványban, falvakban lelkészként dolgozik, kutatta is ezt a területet. Köszöntelek, Pisti, szeretettel. Ha megengeded, hogy így szólítsalak a riportban.
A régi barátságunkra való tekintettel, hiszen az Ági jóval fiatalabb, mint én, de azért 40 éve ismerjük egymást.
Nagyon kedves, hogy azért a jóval fiatalabb az már a mi életkorunkban egy kicsit eltűnik, de nagyon kedves. Mesélj arról nekünk, szerintem a Kósa családot itt Kiskunhalason nagyon sokan ismerik, hiszen 4 gyermek, fiatalon, édesapa nevelt benneteket, hiszen édesanyja elhunyt. Mesélj egy picit a gyermekkorodról.
Hát egy kicsit messzebbre kell visszamennem, ha nem is Ádám és Éváig, ugyanis a anyai ágon a Tegzes család, ezt még a nagyapám kérésére Sziládi Áron kutatta ki, és megvan a pecsétes igazolás erről, 1620-ig vezethető vissza a tegzesek, tehát az első tegzes János 1620-ban született a török időkben, amikor ide telepedtek, és utána még 3 generációi tegzes János volt a Halasvárosnak a vezetésében, ami aztán egész a mai időkig tartott, hiszen a nagyapám is presbiter volt, 13 féle tisztsége, beosztása, valamilyen vállalt szerepe volt itt a településen, édesanyám is oszlopos tagja volt a gyülekezetnek, és hát apai ágról a Kósa család Erdélyből származik, édesapánk még 15-ben magyar földön született Kolozs megyébe, aztán Trianon után került át az ország másik végébe, Zala megyébe, és aztán az 50-es években került ide Kiskunhalasra.
Munkája kapcsán?
Igen, akkor sok mindennel próbálkozott, és valahogy a gyógynövény dolog bejött. Sokaknak rémlik még a herbária, és akkor ebben a munkában, ebben a munkakörben helyezték, ide kapott itt lehetőséget, hogy a megye déli-dél-keleti részén ő szervezte a gyógynövény begyűjtést, itt ismerkedtek meg a gyülekezetbe édesanyámmal, és hát jó sok évi késéssel, de végül is tudtak családot alapítani.
Hány évesek voltak a szüleid? Ugye abban az időben viszonylag azért fiatalon házasodtak a fiatal felnőttek.
Hát érdekes módon nem csak náluk csúszott ez a dolog a politikai történelmi okok miatt, hanem sok-sok minden más ok miatt generációkra visszamenőleg. A tegzes nagyapánk 81-be született, 881-be, a déd nagyapánk 1840-be, tehát minden generáció késett jó 20 évet. De visszatérve még a Kósa családra, aztán rátaláltunk Erdélybe családi ismerősökre, akik aztán átköltöztek, talán sokaknak ismerős, Vásárhelyi János bácsi és a felesége Inci néni, aki édesapánknak az unokatestvére, második unokatestvére volt, és ő előkapta a Kósa családnak a családi dolgait, hogy 27 református lelkész van a familiában, generációra visszamenőleg, tehát érdekes dolog, hogy hát nagyon mélyen belegyökereztünk mi a református egyházba.
Akkor szüleid hány évesek voltak, amikor összekerültek? Ugye mondtad, hogy sok generáció visszamenőleg, ugye háborúk, politikai események miatt viszonylag későn házasodott, akkor úgy látszik, ez nem új keletű dolog, mint ma, hogy a fiatalok a tanulás egyéb miatt 30-40 évesen kerülnek össze, szülnek gyermeket, ezek szerint ez régen is így volt.
Hát ők nem a, úgy mondom most nem jó kifejezéssel, hogy ugye nem jó kedvükbe vártak ezzel, mert még élni szeretnének, hanem a politikai okok miatt. Az apu katonatiszt volt, kulák volt, bélistás volt, jogi doktorátusa volt, amit segédmunkás korába kérték, hogy ne használja. Édesanyáék is itt földbirtokosok voltak, szintén kulák, bélistás, klerikális, stb. Negatívumokkal, tehát örültek, hogy éltek. Találtunk papírokat, hogy már 2 gyerek megvolt, és még a saját házukban nem költözhettek vissza, kérvényezték, hogy az a katonatiszt, aki lakott a lakásukba, kaphatna-e szolgálati lakást, és akkor ők a, mit tudom én, milyen albérletből végre beköltözhetnének a saját házukba, tehát nagyon sok gond volt akkoriban. idős nagyszülőket ápolták borzasztó anyagi körülmények között. Csak egy ilyen érdekesség, amit mi legendaként hallottunk, hogy édesanyám is, nagymamám is nagyon szépen kézi munkázott, és itt a Ázsiaipari Szövetkezetnél, vagy nem tudom, hogy hívták, exportra, külföldi eladásra készítettek dolgokat, és egy pár kézzel kötött kesztyűért, amit ők kézzel megkötöttek egy pár kesztyűt, és Angliába vitték ki, annyi pénzt kaptak, hogy abból éppen egy ebéd kijött jó esetben. Így aztán a családalapítása, gyermekvállalás az egy kicsit eltolódott. Tehát édesanyja, ha jól számolom, 33 éves volt, az apu 41.
Innen fogjuk folytatni a beszélgetést, mert hogy azért a gyermekkor nem csak a szülőknek, ahogy így elmeséled, volt nehéz a politika viharai miatt, hanem számotokra is, mert viszonylag fiatalon elvesztettétek édesanyátokat. Maradjanak velünk, Kósa István református lelkésszel beszélgetünk tovább itt a Halas Rádió hullámhosszán.
153. A Halas Rádió lélekmód magazinja.
Köszöntjük hallgatóinkat szeretettel, és folytatjuk a mai beszélgetést. A hit ereje. Ezt a címet adtam a mai riportnak. Kósa István református lelkésszel beszélgetek, aki 25 éve a szórványban, a környéken, a falvakban lelkészi munkakörben végzi a nemzet napszámos a gyönyörű tevékenységét, és hát itt a gyermekkorral kezdtük. Említetted, hogy 27 lelkész, református lelkész volt visszamenőleg a családban, tehát valami nagyon-nagyon mély gyökerek vezettek oda, hogy te is református lelkész lett. Mesélj egy picit erről, illetve hogy nagyon korán elvesztettétek édesanyátokat.
Hát először még egy aranyosat mondanék, a városi legenda, családi legenda szerint, ugyanis amikor megházasodtak, megszületett a nagyobbik bátyánk, Karcsi, utána Kamilla, volt egy fiú, egy lány, és hát édesanyja már 39 éves volt, de valahogy úgy gondolták, hogy még egy harmadik lehetne, és akkor már a lakás körülmények is úgy tűnt, hogy rendeződnek, de aztán ugye egészségügyileg 39 évesen szülni az akkori körülmények, viszonyok között azért kockázatos volt, és erősen gondolkodtak azon, hogy mégsem kockáztatják, mégsem vállalják, és mi legyen, hogy legyen, és a nagynéni mesélte, hogy édesanyám gondolom megimádkozta ezt a dolgot, és aztán felhívta a telefonon, hogy Ilikém, mégiscsak vállaljuk. És akkor bevállalták a harmadik gyereket, és hát ahogy mi a családi legendáriumban ezt megjegyeztük, vagy tovább hallottuk, akkor még nem volt útrangos vizsgálat, és nem tudták, hogy ikrek lesznek. Úgyhogy bement édesanyja szülni, megszületett az ikerbátyám, a Zoli, és utána azt hitték, végeztek is, és mondta, hogy de itt még van valami, és akkor jöttem én bónuszként, az Úristen ajándékaként. Két gyönyörű fiú gyerek született ajándékban Isten jó kedvéből. Másik szemszögből ez úgy történt, hogy édesapánk otthon ült, várta az üzenetet, csörög a telefon 17:30, Kósa úr, gratulálunk, gyönyörű kisfia született. Jaj, de jó, oké, köszönöm szépen. 6:00 megint csörög a telefon. Kósa úr, gratulálunk, gyönyörű kisfia született. Köszönöm, de az előbb már szóltak, már tudok róla. Nem, ez az ajándék, ez egy másik, ikrek vannak. És nagy-nagy öröm lett ebből, ami aztán nagy szomorúságra fordult, mert hát 6 éves korunk előtt néhány hónappal egyik napról a másikra édesanyja meghalt, este még együtt voltunk, és álmában valamilyen vese, elégtelenség, pontosan nem emlékszem, hogy mire miatt reggel arra ébredtünk, hogy már nem ér, és hát ez egy borzasztó dolog volt, ez a mai napig bennünk van, és óriási dolog, hogy édesapánk hitben felvállalta, hogy felnevel minket. Egyedül 52 évesen maradt özvegyként magára 4 pici gyerekkel, még a legnagyobb is alsótagozatos volt. Sokat segített, hogy néhány évig velünk volt édesanyánknak a húga, segített úgy, ahogy gondozni minket, és hát 10 éves korunktól már bizonyos szempontból önállóak voltunk, ami ma már sok gyerek számára elképzelhetetlen.
Igen, ugye utaltunk a beszélgetésünk elején arra, hogy mi Istvánnal nagyon régóta ismerjük egymást, hiszen a református gyülekezetben én 14 éves korom óta járok, és akkor ti már oszlopos tagok voltatok, az egész család, az egész família. Mondjuk főként kettőtökre emlékszem, akik még itt voltak akkor Halason, Zoli bátyád, illetve bátyád, ugye ikertestvéred, illetve te, és hogy én arra emlékszem, hogy valóban rendkívül önállóak voltak. vagytok, és te mindig mosolyogtál, ahogy máj napig is. Legalábbis legtöbben így látnak téged. Ugye mondtad, hogy bónusz gyerek voltál, hiszen nem tudták, hogy ikrek lesznek, és ez a fajta jókedv, ez honnan ered benned? Mindig is ilyen vidám, vicceskedő fiú voltál?
Hát nem tudom. Vannak mélypontjaim is, meg el tudok keseredni. Volt már, hogy fél ötig kínlódtam hajnalba, hogy miért nincs igazság, de valahogy mélyen hiszem, akarom hinni, hogy az Isten jó, és úgy gondolom, hogy ez akkor az igazi, és akkor hiteles, hogyha ez látszik is rajta. Nem a látszatért csinálom, hanem örülök neki. Ha ez így látszik, a lélek gyümölcse az öröm, de egy kicsit szeretnék visszatérni akkor a gyerekkorim dolgokra.
Azért is kérdeztem, mert hogy gyermekkorodban is ez látszott, és lehet, hogy ez összefügg avval, hogy egy csomó mindent meg kellett oldanatok, akár önállóan.
Hát inkább ezt a régi emléket arra vezetném vissza, hogy visszatérve még a református ősökre, annak ellenére, hogy mi ennyire bele nőttünk a református egyházba, és elképzelhetetlen volt, hogy vasárnap nem menjünk Isten tiszteletre, vagy hogy otthon is úgy, ahogy e szerint élünk. Mi elalvás előtt is oltárokat énekeltünk például. Ennek ellenére a hitnek a harcát és a magam személyes döntését az nekem is meg kellett vívnom. Csak egy példát, hogy mondjak erre. Természetesen, ahogy élik, lekonfirmáltunk hatodikos korunkba, és hogy mennyire éretlenek voltunk erre, azt igazolja, hogy semmire nem emlékszem a konfirmációból, se az első úrvacsorára, se a vizsgára, vagy az ünnepségre. Egyetlen egy dologra emlékszem, hogy a 12-es kérdést rettegtük, mert az volt a Heidelbergi KT első kérdése, az a jó hosszú, micsoda tenéked életedben és halálodban egyetlenet vigasztalásod. És utólag derült ki, hogy a Nagy István volt annyira jó pedagógus, hogy előre többször kikérdezett minket, és olyat nem kérdezett, amiben belebuktunk volna, de ezt csak utólag árulta el.
Innen fogjuk folytatni, és a gyermekkori emlékek sorát egészen odaig elkanyarítjuk, hogy a pályaválasztás hogyan alakult egész konkrétan az életedben. Maradjanak velünk, Kósa István református lelkésszel beszélgetünk tovább.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük szeretettel hallgatóinkat, és folytatjuk a mai életút beszámolót, pályabeszámolót Kósa István református lelkésszel. Hogyan alakult tovább a gyermekkor? Ugye mondtad, hogy imádkoztatok, templomba járás természetes volt a családban, de hogy azért az nem olyan természetes feltétlenül, főleg a mai világban, a mikorunkban már, hogy gyakran választottak mást a gyerekek, mint amit az ősök javasoltak.
Érdekes dolog, hogy ez a fajta vallásosság azonban mégse volt igazában elég, vagy az ideális, mert eszembe jutott ezzel kapcsolatban, miután lekonfirmáltunk, és semmi nyoma nem maradt. Szeretett volna Nagy István ifjúsági bibliakört szervezni, és valahogy talán be is indult, de emlékszem, hogy minket több mint fél évig hiába hívogatott, tehát mondta, hogy lesz ilyen, meg hirdette, meg összefutottunk a városba, akkor újra és újra mondta, vagy megígértük, vagy kitaláltunk valami mentséget, és jó fél év eltelt, mire összeszedtük a bátorságunkat, és elmentünk, és aztán megragadtunk ebben az ifjúsági biblia körben, ahol természetesen, mint kamasz gyerekek, úgy viselkedtünk, ahogy szoktunk, de végül is nagyon, nagyon jól éreztük magunkat, és óriási nagy élmény volt ez a közösség, ami számunkra.
Igen, itt már ugye közösek az emlékeink, hiszen én is ebbe az ifjúsági biblia körbe tagozottam be 14 évesen, és tudom, hogy fociztunk, tehát minden biblia óra úgy kezdődött, hogy 3/4 óra foci, azután közös társas játék, csoki evéses, minden, és miután nagyon-nagyon kijátszottuk, kibeszélgettük magunkat, a végén volt egy 20 perces, vagy egy szűkebb rész, de akkor viszont már nagyon oda tudtunk figyelni arra az üzenetre, amit ő át akart adni a hitből. Ennek a kamaszkornak a vége az volt, hogy teológiára, vagyis lelkésznek jelentkeztél. Mikor ért meg benned ez a döntés? Ugye mondtad, hogy kamaszként úgy élted meg ezt, hogy a kamaszok szokták, tehát hogy azért inkább a társaság miatt jártak oda eleinte.
Igen, tehát egyrészt ez a biblia kör, ez leginkább közösségi élmény volt, inkább a biciklitúrák, az énekkar, a lányok, a társaság, a hülyéskedés, és minden mellett azért természetesen ott volt Isten hívása és az ige szólítása, Jézus Krisztushoz való közeledés. Én mégis végül is 20 éves koromig vívódtam ezzel, mire valahogy Isten kegyelméből eljutottam olyan helyzetbe, hogy Jézus Krisztusnak igent mondtam, befogadtam a szívembe, az életembe, nem gondolva akkor még, hogy lelkész leszek, vagy ez milyen pályát jelent. Építőipari főiskolára jártam, és csupán azt éreztem, hogy ez különösebben nem érdekel, és aztán, amikor megtértem 20 éves koromban, 82-ben, akkor hát egy-két év eltelt, mire kiderült, hogy az építőipart ott hagyom, és 83-ban jelentkeztem a Teológiai Akadémiára. Egyrészt a Nagy István lelkésznek a hatására, és hát Égető Feri Oti barátunknak a példáját követve.
Nagyon áldásos volt az Úristennek a munkája, hiszen abban az időszakban, azt hiszem, hogy ebből az ifjúsági csoportból 4-en jelentkeztek teológiára, akik közül többen is, ugye említetted Otit, Égető Ferit, és más úton indultak el, amikor az Isten azt mondta nekik, hogy lelkészként van szükségem rátok. Hát ez nagyon izgalmas döntés volt. Na és hogyan tovább?
És akkor a teológiát elvégeztem, és egy évi solti segédlelkészkedés után mindjárt szankra kerültem, ahol szoktam mondani viccesen, hogy az Úristen a lustaságomat hűségé szentelte, mert azóta is ott vagyok a gyülekezet türelmeinek köszönhetően. És hát két érdekes szolgálati terület van, amiről majd beszélnék ezzel kapcsolatban, a szórványgyülekezetek, a kisgyülekezetek, és hát ami néhány éve nagy dolog, ami számunkra, hogy a helyi szanki iskolát a református egyház felvállalta, átvállalta a kiskunhalasi református kollégium tagintézményeként, és ez mind a kettő egy csodálatos feladat.
A hit ereje. Azt gondolom, hogy nem tudom, mennyire ismerősek a hallgatók ezekben a körökben, de nyilván a lelkészek között is szimpatikus egy nagyvárosban lelkésznek lenni. Ugye te itt említetted, hogy a lustaságod hűségé szentesül, de én azt gondolom, hogy te sokkal jobban kötődsz azért szív szerint ezekhez a kis gyülekezetekhez. Mennyire más egy falusi lelkésznek az élete? Nehezebb, könnyebb, nagyobb lelkierő kell hozzá.
Visszatérve a szórvány gyülekezetekre, ez egy más helyzet, ez egy más világ. Tehát sokakban él még a klasszikus egyházi kép, teli templomokról, nagy tiszteletű úrról, orgonazúgásról és ilyesmiről. Jó 20 éve vettem észre, hogy a református egyházunkra ez már kevésbé jellemző. Csak néhány statisztikai adatot hagy soroljak gyorsan. Ugyanis országosan is így van, geostatisztikailag vagy földrajzilag, hogy Magyarország kevés nagy és sok kis település áll, ami azt jelenti, hogy a református egyházban is például Debrecenben annyi református van egy nagy helyen, mint 2000 más kis településen összesen. Több egyházmegyében előfordul, hogy az egyházmegye 4-5 nagy gyülekezetében annyi református van, mint az összes többi piciben, vagy egy bácsmegyei példát mondjak, közel 100 településen van Bács-megyében református hitélet, ebből 25 olyan település van, ahol emberileg szólva az istentiszteleti létszám nem valószínű, hogy meghaladja a 12 főt. Tehát ez egy más világ, ez egy más stílus, és ami ebbe inkább az érdekes, és most, hogy egy kis húsvéti üzenet is legyen benne, Jézus mondja, hogy az atyától jött a földre, és most visszamegy az atyához. És ebbe a hangsúlyos az, hogy megyünk az atyához, nem az, hogy itt a földön mit produkál. Mit tudunk felmutatni, vannak-e sikereink, ha egy embert tudunk elvezetni az atyához, vagy kettőt, vagy négyet, és hála Istennek ez lehet, hogy nálam adottság is, egyáltalán nem zavar, ha négyen vannak egy Isten tiszteleten, vagy ha hatan vannak, vagy ha ketten vannak, mert a cél, hogy az atyához megyünk, az megvalósulhat, és ez is egyfajta sikerélmény. Tehát ilyen szempontból tartom jó dolognak, és élem át Isten erejét, hogy semmi gond nincs azzal, hogyha szórványokba, kis gyülekezetekbe szolgál az ember, ez is jelenthet sikerélményt.
Innen fogjuk folytatni, ez egy gyönyörű üzenet, azt gondolom, így ünnepek előtt, közben. Maradjanak velünk, hamarosan folytatjuk a beszélgetést Kósa István református lelkésszel.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat szeretettel, és folytatjuk mai beszélgetésünket Kósa István református lelkésszel. Ugye nem titok elárulni, hogy elhívtál engem bizonságtételre, Szankra és Majsára, és nagyon nagy örömmel mondtam igent. Én azt gondolom, a gyülekezeti életben nagyon meg kellene honosítani a bizonságtételt, tehát hogy elmeséljük, hogy mi mindent tett az Úristen az életünkbe. Ezzel csak azt akarom alátámasztani, hogy nagyon sok ötleted van még. Mesélj a szórványról, hogy az ott lévő munkádban milyen örömök, nehézségek vannak.
Nem az én felismerésem, csak inkább az üzenet, hogy a magyarországi református egyházunk, meg a Kárpát-medencei is sokkal inkább a szórványok egyháza, mint sem azzal szembesülnénk, és a szórványok nem csak terhet jelentenek, hanem nagyon sok-sok örömet is, erről még a parlamentbe is tarthattam előadást, a Vidék Lelke az Egyház című konferencián, és ez csak két aranyos dolgot ezzel kapcsolatban, hogy mi a jó a szórványokba.
Bocsánat, a szórvány, aki esetleg nem ismeri ezt a kifejezést, a kis falvakban lévő munkát, vagy a kicsi gyülekezetekben lévő munkát jelenti.
Tehát ahol az ideálistól, a hagyományostól, a klasszikustól már régen eltér a helyzet, és erdélyi lelkész kollégám mesélte, hogy a főhelyen van 8 református, a lelkész családdal együtt a szórvány hozzátartozó kis szórvány gyülekezetbe 2. Kérdeztem tőle, akkor hányan járnak templomba? És rám csodálkozik, azt mondja, hát a 8-ból 8, a 2-ből 2. És akkor arra gondoltam, hogy hát az ilyen gyülekezeteket mutogatni kellene, mert...
100%-os a részvétel.
Igen, tehát nem kívánom, hogy nálunk is 8-ból 8 járjon, de a 10%-nál egy kicsit följebb is mehetnénk. A másik történet, a részletekre nem emlékszem pontosan, talán a délvidéken történt, hogy szóltak egy lelkésznek, temetésre hívták, egy hozzátartozó, már csak papíron hozzátartozó környező településen, ahol elfogytak a magyarok, elfogytak a reformátusok, lenne egy temetés, református temetés, mert úgy tudják, hogy református volt a bácsi, és a temetésen az ismerősök megemlítették, hogy valószínű ő volt itt a faluban már az utolsó református. Eltemették szépen, elbúcsúztatták, és kérdezték a lelkész, hogy nem rossz érzése, hogy akkor most ő neki kell bezárni a boltot, vagy véget ér a történet. És azt mondta, hogy ő kifejezetten büszke és hálás és jó érzés, mert az utolsónak is megadták a vétisztességet. Nem maradt híja, nem maradt elvarratlan szál, és perfektben, békességgel le tudták zárni a történetet, tehát a szórványokban van egy ilyen fajta áldás is, hogy megvan az az öröm, megvan az a fajta elégedettség érzés, hogy a legkisebbért, a legkevesebbért is megtesszük, ami tőlünk telhető, és ez is egyfajta sikerélmény.
Ha meg akarnánk világítani a hallgatóknak, hogy ilyen típusú területen, szórványban hogyan működik egy lelkész? Tehát, hogy egy faluban ő ott lakik, és jóval több, néha 6-8 falu tartozik ő hozzá. Miből áll az élete? Hogy működik?
Hát most nem tudok aranyosat mondani, mert ugye 30 kilométer kiterjedésű a körzet, Szankmajsa, Mórizgát, Jászszent László, és papíron hozzánk tartozik, de nincs református hitélet Csolyospáloson és Kömpöcön. És hát ami nagyobb szomorúság, állítólag civilizációs átok, és van is rá szakkifejezés, hogy 80% ügyintézés, és 20% az igazán hasznos érdemi lelki munka. Lehetne állítólag ezt jó szervezni, de azt látom kollégáknál is, hogy igazából mindig a lelkészen múlnak a dolgok, a lelkészt keresik, a lelkésznek van jogosultsága ügyeket intézni. Ez elég komoly lelki teher, hogy miközben imádkozok a hittanúsainkért, imádkozok a gyülekezeti vezetőinkért, imádkozok a betegeinkért, ugyanúgy imádkozok, hogy ilyen-olyan ügyeket segítsen már az Úristen végre lerendezni vagy befejezni, mert nem tudok hivatalos ügyeket, intézni valókat az alapítványoktól kezdve a földügyeken át, adminisztrációt, sok-sok minden dolgot, amiben jártasaknak kellene lennünk, ami egyre több időt és papírt és gondot jelent. Vannak segítőink, de hát azért nagyon sok minden hárul a lelkészre. hát ez egy érdekes teher.
Említetted az alapítványokat, és nekem az nagyon tetszik a te munkádban, hogy nagyon sok új ötleted van. Egy díjat is alapítottál, támogatók segítségével, amit szerveztél.
Hát ezt a Szanki Református Egyházközséggel javasoltuk, igaz az én kezdeményezésemre. Ez még onnét ered, hogy Pacolai Pista bácsival kimentünk talán a füzesi tanyákba, tanyasi istentiszteletre, és Vas Lajos bácsi, ha jól emlékszem, mutatott valamilyen bizonyítványt vagy emléklapot, hogy neki milyen kedves emlék volt, hogy Szilárd is kisdiák lehetett. És akkor jöttek még egyéb információk is arról, hogy itt a gimnázium valóban nem csak a városi elitnek, hanem a értelmesebb, jóeszűbb, tanyasi fiataloknak is helye volt, és rendelkezésére állt, és Szankról is, hál' Istennek, nagyon kitűnő jó tanulók jöttek, és akkor jött egy ilyen ötlet, hogy környékbeli gyülekezetekből gyűjtve, ökumenikusan, nem csak református gyülekezetekből alapítsunk egy díjat Pro Talento névvel, latinosan tehetségeket támogatva, és minden tanév nyitón a tanári kar javaslatára, mi ebbe semmit nem szólunk bele, ítélik oda a támogatást arra érdemesült vidéki, jó tanuló, rászoruló diákoknak.
Ez nagyon jó átkötés is ahhoz, amiről beszélgetni fogunk tovább veled, hiszen néhány éve a Szanki Általános Iskola és Óvoda Református Egyház fennhatósága alá került, ami azért egy kis vérfrissítést jelent, azt gondolom mindenképpen más tevékenységet is ró a lelkészre. Erről fogunk beszélgetni Kósa is Istvánnal, hamarosan tovább, maradjanak velünk.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük szeretettel a hallgatókat, és folytatjuk a mai beszélgetést Kósa István református lelkésszel. Szank és Kiskomolysa, illetve Móricz Gát református lelkészeként néhány éve bővült a feladatköröd, hiszen a Szanki Általános Iskola és Óvoda a Szilárdi Áron Gimnázium és Kollégium tagintézménye lett. Miben változott, miben újult a munkád, feladatod, feladataid?
8-9 évvel ezelőtt vetődött fel az ötlet, hogy mivel az állami oktatási intézmények sorsa bizonytalan lesz. Szankon érdekes módon, ha bár katolikus többségű a település, egységesen a település vezetői, a szülők, a tanári kar javasolta és kérte, hogy a református egyház vegye át az iskolát, és nagyon köszönjük a halasiaknak, Vödecs Pál főigazgató úrnak, az egyházközségnek, hogy akkor még eléggé új feladatként felvállalták, hogy a Kiskunhalasi Református Kollégium tagintézménye legyen a Szanki iskola és az óvoda. Elég simán ment az átvétel, és azóta is nagyon jó az együttműködés. Nagyon sok örömünk van. Minden hétfő reggel áhítattal kezdünk az iskolásokkal, megtelik a református templom gyerekekkel, akik figyelik a magyarázatot, lelkesen énekelnek. Ma az ovisoknál voltam gitározni, énekelni. Aranyosak, ahogy zeng az ének, nagyon jól szól. És hát most nagyon-nagyon izgulok, mert délután indul a gitár edzés az alsó tagozatosokkal. Pályázaton nyertünk 10 darab gitárt, és második-harmadikosok lelkesednek. Ma 3-kor lesz az első alkalom, megkapják a gitárt, és hát én nagyon nagy lelkesedéssel és örömmel készülök a beindulásra.
Tehát akkor, ha jól hallom, fiatal és friss élet és vidámság tulajdonképpen az, ami nagy változás ebben az iskola-óvoda átvételben. Te szoktad tartani a hétfő reggeli állítatokat? Hogy szokott ez működni? Iskola lelkészként működsz ott?
Van némi megosztás. A katolikus hitoktató is tart havi egy alkalommal állítatokat, illetve az iskolai ünnepségeket is elosztottuk. A karácsonyi ünnepséget tartjuk a református templomban, a húsvéti pünkösdi ünnepség van a katolikusoknál. Elég jó velük a kapcsolat. Így a hitanóráink is megfelelő körülmények között vannak. Jó, nyilván nem váltak se a gyerekek, se a pedagógusok szenté, és vannak gondjaink, de azért érződik az iskola légkörében, kinézetében, atmoszférájában, hogy ez egy egyház. egyházi jellegű, egyházi fenntartású intézmény, és hát feltétlenül azért meg kell ilyenkor említenem, hogy a település önkormányzata, a szülői munkaközösség, és természetesen a Halasi Református Egyházközség, mint fenntartó, nagyon-nagyon sok mindenbe támogat minket.
Mekkora iskoláról, óvodáról van szó itt Szankon?
Az óvoda, ha jól tudom, 80-85 fős, és hát nagyon nagy dolog, hogy beindult egy bölcsis kis csoport is. Totyognak, és aranyosak, és egyre bátrabbak. Az iskola 160-180 fős, ez egy érdekes dolog manapság már, hogy vannak ilyen átmenő családok, de azért a törzs az a szanki gyerekek, illetve hát most már több autónyival is járnak át Kishumajsáról, diákok hozzák át őket kis busszal, és még Kiskunhalasról is van diákunk, meg Jászent Lászlóról is.
Hát ez fantasztikus nagy dolog, azt gondolom. Melyik a munkádnak az a része, amit a legjobban szeretsz? Ugye nagyon sok mindent elmeséltél róla, hogy szorványban lelkésznek lenni, kicsi gyülekezeteknél, néha 10 vagy 10 alatti létszámú gyülekezeteknél, ahhoz nagy lelki erő kell. Melyik részét szereted a legjobban?
Hát a legjobban a hétfői áhítatok tetszenek, tehát az, hogy özönlenek a gyerekek a templomba, és jól érzik magukat, tehát ez egy nagyon fontos dolog visszatérve a gyerekkorunkhoz, vagy a halasi gyökerekhez, hogy az egyház, a hit, Jézus Krisztus pozitív élményt legyen a mi számunkra. Tehát úgy csinálni az iskolát, a hitoktatást, akármilyen programokat, alkalmakat, kapcsolatot a lelkésszel, hogy az egy kellemes, vonzó dolog legyen, és hát nagyon hálás vagyok az Úristennek, hogy néha ez sikerül, és ez jó érzés.
Ez azt gondolom a legcsodálatosabb végszó. Ugye említetted, hogy az Isten parancsa az öröm, ugye Jézus a szeretetről beszél, és hogy ezt átadni kívánok nagyon-nagyon sok erőt a továbbiakban is, hogy ez sikerüljön, hiszen ez a legfontosabb feladatunk. Köszönöm, hogy ezt ilyen hűséggel végzett 25 éve, és töretlen erőt kívánok, és hitet a továbbiakban is.
Köszönöm szépen én is a lehetőséget.
Kósa István református lelkészt hallották. Ha lemaradtak a beszélgetés elejéről, feltétlenül hallgassák meg az ismétlésekben. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.